hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, ez a hétvégi menetrend, én Somodi Evelin vagyok. A könyvajánló második részében ma egy macskával való kapcsolatából indul Nagore története. Sólyom Anna könyve viszontagságos történet, ami a nemzetközi siker után magyarul is megjelent. Olá Andrea folytatja.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Amikor egyedül maradt, Nagore éber volt, de már nem rettegett. Ezt korábban el sem tudta volna képzelni, de azért még így is folyamatosan szemmel tartotta az elkényeztetett társaságot. Néhány macska aludt, az egyik a kávéház közepén lévő párnán, kettő pedig az egyik macska fán. Cappuccino várakozás teljesen szegezte rá égszínkék szemét. Az a kis rózsaszín orr ezen a mosómedve arcon már-már bájos, gondolta Nagore. Cappuccino összegömbölyödött és lehúnyta a szemét. Nagore lassan előbújt a rejtekéből a bárpult mögül, és óvatosan közeledett a siesztáját megkezdő macskához. Olyan közel volt hozzá, hogy láthatta, mint szuszogás közben a hasa fel-alá süllyed. Miért vagy olyan rossz, amikor ilyen jó is lehetsz? Kérdezte három lépés távolságból. A macska egy ásítás kíséretében még összép húzta magát, és egészen úgy festett, mintha már álmodna is. Nagore jelenlétét észlelve, résnyire nyitotta kék szemét, és lustasággal, vegyes kíváncsisággal figyelte a nőt. Ám az álom gyors győzelmet aratott Cappuccino felett. Sokkal jobb, ha azzal törődünk, amit éppen csinálunk, gondolta Nagore, és nem olyasmiért aggódunk, amiről azt sem tudjuk, bekövetkezik-e egyáltalán. A macskabár hét macskamestere a lány kezébe adja a boldogság művészetének kulcsait. A négylábúaktól tanult képességek, többek közt a derű, a koncentráció, az alkalmazkodás sorsfordító hatást gyakorolnak Nagore életére. Sólyom Anna regénye, a macskabár már komoly nemzetközi sikert ért el, és most magyarul is megjelent. Természetesen azzal indul ez a beszélgetés, milyen az író kapcsolata a macskákkal, miért ők lettek a főhős tanítói.
Még gyerekkoromban, fiatalkoromban értem egy itt macskákkal, és aztán, amikor összejöttem a párommal, most már lassan 7 éve, akkor lett 2 macskám nekem is, akikre aztán én kezdtem el inkább vigyázni, mint ahogy talán ez szokott lenni. Én vagyok nagyobb állatbarát, neki csak voltak a macskái. És ez a 2 macska emlékeztetett arra, hogy mennyire vicces együtt élni állatokkal, és mennyire helyzetkomikus jelenetek tudnak megszületni. És igazság szerint a változásról akartam írni, és a macskák annyira állandóak, az egész változásukkal, hogy végül is ezért választottam ezt a témát, mert rajtuk keresztül arra gondoltam, hogy egyszerűbb bemutatni azt, amivel talán mindannyian küzdünk, hogy volt egy olyan pontja az életünknek, amikor hirtelen minden megváltozott, nem tudtuk, hogy merre tovább, és ott ültünk egy fekete lyuk közepén, és akkor nagyon jó, hogyha van egy segítő, aki kivezet abból, vagy legalább azt mondja, hogy figyelj, ha egy kicsit elnézel jobbra, ott lehet, hogy van fény. Lehet.
A te főhősödnek mi minden fedi el a látását lényegében, hogy a saját helyzetét fölismerje, vagy hogy tudja, hogy merre tovább. Szóval úgy néz ki, hogy rengeteg minden rátelepedett erre a tisztánlátásra.
Igen, igen. Hát van egy elveszettségérzés, mert nagyon ragaszkodott egy álmához, ugye, hogy Londonban élt több mint 10 évig, a most már exével, azt a munkát végezte, amit nagyon szeretett, grafikus volt, grafikus művész, és amikor visszajön, van egy országváltás, ebből a szempontból az én saját életemből merítettem, amikor országot váltunk, ugye én 10 éve költöztem ki Barcelonába, akkor van egy ilyen, mint egy átültetnek egy növényt, egy plak, áthelyeződsz egy másik földbe, teljesen szó szerint, és ott nehéz néha gyökereket ereszteni. Úgyhogy ha teljesen hátrahagyja valaki ezt az egész együttműködő közösséget, amit a családunk jelent, vagy a barátok jelentenek, hogyha már ott élünk egy adott helyen, a társunk jelent, akkor ez a mikrovilág, ez teljesen szétesik és megváltozik. Főleg, hogyha egy álmot kell hátrahagyni, amire mondjuk az én szereplőm föltette az életét, hogy ő ott fog berendezkedni, mert ez volt az élete álma, akkor ez az egész gyász folyamat, hogy valamitől, amit nagyon szerettem volna, el kell búcsúzzak, az néha elvakít, és egy vakfolt keretkezik bennünk, mert nem látjuk azt, amit viszont tudunk tenni magunkért, hogy merre tovább, hogy van egy tehetség, amivel lehet valamihez kezdeni, hogy vannak barátok is, akik nyitottak arra, hogy találkozzunk, csak lehet, hogy nekünk éppen nincs hozzá kedvünk. Tehát nagyon sok olyan élethelyzet adódhat, és ez már fikció, amikor a saját ballangunkba belebújva és bezárkózva nem veszük észre, hogy lehet, hogy a világ az tárt karokkal vár minket.
Azért is érdekes olvasni, hogy ő Barcelonában él, mert az ember azt gondolja, hogy ott nem lehet bebújni egy lakásba, és nem sétálni az utcán, és nem élvezni a napsütést vagy a tengerpartot, de ő rendesen ilyen kis remeteként él a lakásában, és ráadásul egzisztenciális problémái is vannak. Szerintem minden olvasó ráismer arra a remélhetőleg az életben nem sokszor adódó helyzetre, hogy fogalmam nincs, hogy most mi legyen. Ez az a állapot, ugye?
Igen, ez az a Phoenix állapot talán, ahonnan ha bízunk az életbe, talán tudunk bízni abba, hogy valahogy valami csak lesz. De nem mindig tudunk egyedül kijönni ezekből a helyzetekből. Tehát én is sok olyan embert kísérek ezekkel a testterápiákkal, amelyekkel dolgozom, ami segít neki abba, hogy egyrészt észre tudja venni saját magát, a saját szükségleteit, és hogy mi az a pici lépés, amit egy adott nap meg tudok tenni azért, hogy esetleg másnap, harmadnak, negyed nap kikerüljek ebből az élethelyzetből. És valahol pontosan ez történik ezzel a főhősnővel is, Nagoréval, aki bebújik a saját barlangjába, és hallani is akar a virágról, hogy egyszer csak valaki elkezd kopogtatni az ajtaján, hogy hello, itt vagyok, a világ vár rád, gyere tégy egy pici lépést, és aztán utána meglátod, hogyan tovább.
Olyan emberekkel veszed körül ezt a lányt, akik önmagukban is sokat tudnak az életről. Egy idős ember, egy középkorú, 50-es férfi, aki nyilván a szakmájában tapasztalt, sok emberrel dolgozik, nagy lelkű, aztán ez a japán nő, aki később a főnöke lesz Nagorénak. De miért a macskák tanítják őt?
Azt hiszem, hogy az, hogy én magam is sokat tanultam a macskáktól, bár emberektől is nagyon sokat, de hogy ez a csendes jelenlét, ami nem akar tőled semmit, hanem pont úgy vagy jó neki, ahogy vagy, és akkor is odajön, hogyha szomorú vagy, vagy büdös vagy, mert éppen elmentél sportolni, hazamész, és csapzott vagy, de ugyanúgy odajön, nem érdekli. Tehát, hogy ez, amit mi talán ehhez a feltétlen szeretethez hasonlítunk az állatokban, nem csak macskákban, ez megvan kutyákban, lovakban, egyéb állatokban is, erre nagyon nagy szükségünk van, mert nagyon elszakítva élünk a természettől, és azért mi még emberek, sajnos állatok vagyunk itt a nyakunk alatt, és szükségünk van erre a természeti közelségre, úgyhogy pontosan a háziállataink, lehet, hogy a pókok is, nekem nem lenne pók háziállatom, de lehet, hogy az is abba tud segíteni, hogy megmaradjon ez a kapcsolódás. És az volt az érzésem, hogy egy sokkal nyitottabbak tudunk lenni egy-egy tanításra, amikor saját magunk tudunk rájönni, és valahogy ilyen indirekt módon érkezik meg ez hozzánk.
Ugye egy barátnője révén munkát kap, de tényleg az a rémálom kategórián ez a munka számára. Mesél róla, hogy mi baj a macskákkal?
Hát egy olyan főhősről van szó, akinek macskafóbiája van. Ennek van is egy csodás, szép latin neve, úgy hívják, hogy aurilofóbia. Miért lett valakinek macskafóbiája? Nagyon sok ok miatt. Lehetett vele egy rossz élménye kiskorában, vagy egyszerűen csak nem szereti ezeket a szőrös gombócokat, akik így rámásznak, meg mindenféle dolgot csinálnak, úgyhogy ez abszolút előfordul. És ez az egyetlen munka, amit talál ez a főhős. Próbált hetekig munkát találni egy nagy városban, nyáron, Barcelonában, ez elég nehéz egyébként. Úgyhogy innen is jön ez a, mondjuk így, inspiráció, hogy a munkaerőpiac bizonyos időközökben túltelített. És akármit csinálsz, tényleg nem tudsz találni, mert mindenki elmegy szabadságra, augusztus az egy teljesen halott hónap, egész Spanyolországban mindenki szabadságon van, csak a turisták nem. Úgyhogy Nagore nem talál munkát, és ez a régi barátnő, aki előkerült több mint 2 év után, egyszerre csak azt mondja, hogy te figyelj, én találtam neked valamit, de nagyon kell vigyázz arra, hogy hogy viselkedsz, vagy hogy hogy adod elő magad. És akkor Nagore azt mondja, hogy na jó, de hát miért? Majdnem mindig jó kislány vagyok, szoktam viselkedni. Hát azért, mert ez egy macskavár. Ugye egy olyan kávézó, ahol macskák sündörögnek jóra-balra, élik az életüket, és azt várják ebben az esetben, hogy örökbe fogadják őket. És ez nagyon fontos volt a számomra, hogy legyen egy ilyen kontrapozíció rögtön az elején, mert hogy a félelmeink bástyaként vesznek körül minket. Nagyon fontos szerepük van az életben, sokszor segítenek, hogy ne sérüljünk, elkerüljünk bizonyos csapdákat. Ugye az ösztöneinkben is nagyon fontos ez a félelem, így tudtunk túlélni, mint Homo sapiens. Ugyanakkor néha nem engednek élni, és bezárnak. És valahol Nagorénél pont ez volt a irányvonal, amit szerettem volna megmutatni, hogy néha pont a legnagyobb félelmeinkkel szembe helyezkedve ott tudjuk megtalálni azt a bátorságot, ami nem a félelem ellen, a félelemmel együtt, de mégis átvisz minket a túlpartra. Amikor egy nagyon rezignált állapotban vagyunk, amikor úgy letaglóz az élet, akkor lehet, hogy könnyebben fogadunk el olyan kihívásokat, amit egyébként nem tennénk, mert annyira mindegy, nem? Most már jó, akkor ez van. Mit tudok csinálni? Kényszerhelyzet az van, külső kényszerítő erő lehet az, hogy ki kell fizessem a számlákat, vagy hogy nem akarok a szüleimtől kérni pénzt, mert ebben az életkorban már hadd ne kérjek tőlük, nem? Erről szól a könyv egy részben. de mégis ott van ez a belső kényszerítő, hogy én mit várok el magamtól, és hogy hogyan tudok ezen alakítani, mert végül azt hiszem, hogy ez változik nagyon a főhősben, hogy ő hogyan néz saját magára, és hogyan alakulnak ezek a belső elvárások, ugye? Tehát az a kerettörténet, hogy 10 év után fedezte fel, hogy megcsalta a párja, és utána költözött vissza Barcelonába. Tehát egy ilyen történettel az önértékelés az nagyon meging, mondjuk így, hogy egészen lekerül a földre. Főleg úgy, hogy ő még hajlandó is lett volna elfogadni, de a másik nem. Tehát, hogy ez meg egy végképp teljes vereség. És honnan felállni és úgy tekinteni magadra, hogy érdemes vagyok egy kapcsolatra, akár előfordulhat, hogy találok is olyan valakit, akivel még ez tud működni, ahhoz egy nagyon nagy belső átalakulás kell.
Lehet, hogy ezt, hogy ő alkalmas, ezt megtanulta a macskákkal való kapcsolata révén, nem? Hogy
úgy belesimult ebbe. Mert hogy a macskáknál is az van, ugye úgy indul az egész, hogy ez a japán hölgy, Yumi, a bár tulajdonos, azt mondja neki, hogy te vagy a legjobb, akit alkalmazhatok. És miért? Azért, mert te félsz a macskáktól. Tehát, hogy pont az, amire ő azt gondolja, hogy ez a legnagyobb defektje, hogy egy macska kávézóba teát szolgáljon fel, igazából az lesz a legnagyobb ajándék ezeknek a macskáknak. És miért? Azért, mert a macskák azok nagyon érzékeny állatok. Ugye nem élnek olyan régóta velünk, mint a kutyák, tehát megvan egy vadság bennük, talán pont ezért, akik inkább macskásak, mint kutyásak, pont ezért néznek rájuk nagyon fel. De nagyon sok kutatás az elmúlt években az bizonyította, hogy pontosan úgy ragaszkodnak a gazdájukhoz, mint a kutyák. Felismerik a nevüket. Oda jöhetnének, ha akarnának. Nem jönnek, akkor nem akarnak. Tehát megőrizték ezt a szabadságot. És tőlük azt tanulja meg, hogy lehet úgy együtt lenni ezekkel a lényekkel, akiktől nagyon fél, mint hogyha ő nem is lenne ott. És végül is ez egy nagy ajándék.
Majdnem minden fejezetben egy idő után lesz egy tanítás. És azon gondolkodtam, hogy az önsegítő könyvek írnak hosszan ezekről a mondatokról, amelyekkel hazamegy egy-egy nap után Nagore, és hogy ezt is pontosan értjük.
Ez célom volt. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk ezt, tehát hogy nagyon sokszor hallottuk, nagyon sokszor olvastuk, de valahogy egy kicsit olyan, mint a jógánál, hogy jó, hogy jogázom minden nap a jogamatracomon, de milyen az életem a jogamatracon túl? Hogy tud az megjelenni, amit én gyakorlok a mindennapi életembe? Uh-huh. És ezek a tanítások is olyanok, egyébként egy német kritikus azt mondta a könyvről, hogy ez egy konyha pszichológia, és akkor mondtam, hogy ez nem tudom, hogy ez most kritika, vagy ennek örüljek. Azt hiszem, örülök, mert hogy az összes ilyen házi buli, vagy ha vacsorázunk, valahogy mindig a konyhába kötünk ki, mind a mai napig. Mindegy, hogy milyen pici, vagy milyen nagy. Már gyerekkoromban is ezt figyeltem meg a szüleim, de mindig mindenki a konyhába csoportosul. Ha ott lehet ezekről a témákról beszélgetni már, akkor azt hiszem, hogy jó úton vagyunk.
De ilyen témák, mint például, hogy csak azon kell idegeskednünk, vagy azzal kell foglalkoznunk, amin tudnánk segíteni, változtatni.
Ez egy nagyon jó példa. Nem tudom, hogy te szoktál-e aggodalmaskodni.
Abszolút.
Én is szoktam, és nagyon fülön kell csípnem magam, és tényleg végig gondolni, hogy ez egy olyan dolog, amivel ma tudok-e foglalkozni, tudok-e rajta változtatni, és ha nem, hogy tudok segíteni. És itt azért nagyon fontos az egyéni felelősségünk, hogyha a világ egészére tekintünk, a világ folyamatokra, mert azt gondolom, hogy ha kiegyensúlyozottak vagyunk, és jól érezzük magunkat, ugye egyébként a bőrünkbe, akkor sokkal többet tudunk segíteni másoknak. Akkor van szabad kapacitásunk. Ha ez nem így van, akkor fejvesztette rohangálunk jobbra-balra, és nagy káosz keletkezik. És egy másik nagyon fontos tanítás, ami azt hiszem, hogy így a New Age kultúra óta azért velünk van, ez a hogyan legyünk önmagunk, mit is jelent az, hogy én vagyok, te pedig te vagy, és mindenki egyéni és egyedi. Ebben a macskák igazi mesterek. Ugye az idézet, amivel nyílik a könyv, Eckhart Tolle-től származik, hogy rengeteg zen mesterrel éltem együtt, mindegyikük macska volt. És ez így is van, mert egy macska, egy állat, önazonos teljesen, nem próbálja meg elhitetni veled, hogy ő valaki más, csak azért, hogy adjál finom falatokat, mondjuk megpróbálja, de azért mégiscsak ő önmaga, bár néz rád kis tányér szemekkel, de hogy nincs az, hogy nem vagyok szerethető azért, mert mondjuk mérges vagyok, vagy megkarmolok valakit, mert ne jöjjön olyan közel. Tehát, hogy én nekem az a megfigyelésem, hogy az állatoknak nagyon nagy személyisége van, van lelke, Descartes biztosan nem örülne, de én így gondolom, és vannak ugyanúgy érzelmek, meg tudnak sértődni, de nem játsszák el, hogy akkor kikihaha, minden szuper rendben van, hanem akkor most ez van. És ehhez kell a legnagyobb bátorság az életünkbe, azt hiszem, hogy kitörni ezekből a formákból, amiket körénk növesztett, a családunk, a kultúránk, a közösségünk, ahol felnőttünk, mert lehet, hogy valaki más lakik bent. Hogy tudunk oda eljutni? Ezek az én kérdéseim, és valahogy ezt próbáltam egy kicsit leképezni.
És ez segít, ez az út segít abban, hogy végül rátaláljon arra, amit ő valójában szeret csinálni, vagy amihez tehetsége van. Mert hogyha arról beszéltünk az elején, hogy rengeteg minden elfedi, hogy merre kéne mennie, hát ezt is nagyon elfedi minden, ami
ránehezedik. Igen, de egyrészt azért, mert van egy nagyon nagy gyász. Ugye nekem az az érzésem, hogy a mai nyugati kultúrában nagyon keveset beszélünk a gyászról. Ilyen gyászhegyeken ülünk, évtizedek és emberöltők óta. Úgyhogy az, hogy valakinek van egy folyamata, ami arról szól, hogy egy kicsit kevesebbet kapcsolódik a közösséggel, mert nyalogatja a sebeit, mert igenis nincs jól, mert el kellett engedni egy kapcsolatot, egy szakmát, egy életet, amit felépített, az nagyon kevésbé elfogadott. És nem csak úgy, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, és a közösség nem fogad el, mi saját magunkban nem fogadjuk el ezt a folyamatot, hogy most lehetek szomorú akár fél évig, mert egy 10 éves kapcsolat véget ért, vagy akár egy fél éves, tehát ami olyan fontosságú volt. Úgyhogy a főszereplőnek megjelenik ez az ív az életébe, hogy egyrészt ő rájön, hogy már korábban se volt jó minden, csak nem akartam beismerni magamnak, mert nehéz volt a változás. Hát most itt van a változás, oké, akkor elfogadom, hogy tényleg volt, de még lehet, hogy nem vagyok kész arra, hogy jobb legyen. Mm. És aztán, ahogy megismeri ezeket a macskákat, megismeri ezt a megtartó csöndet, hogy lehet úgy együtt lenni, hogy te vagy, a másik az a másik, mindenki az aki, és ez így jó. Igazából ez az, ami elindítja a gyógyító folyamatot benne, és azt, hogy rájöjjön, hogy lehet élni így is.
És egyébként nagyon szép, ahogyan a 7 különböző macskáról is, aztán még többről is írsz, tehát a személyiségüket, ahogyan megmutatod. Az is eszembe jutott, hogy mi lehet a jelentősége annak, hogy Japán ez az üzletvezető, mert az egy nagyon szép gondolat, ahogyan ezt a macskabárt létrehozta.
Japán az én életemben egy fontos helyet foglal el. Többször voltam a párommal Japánban, ő szintén író, és amikor megismerkedtünk, akkor írta ezt az Ikigai című könyvet, ami magyarul is megjelent, a Hosszú élet japán titka címmel, azóta azt hiszem 66. nyelvnél jár, tehát egy nemzetközi bestseller eszé.
Párod spanyol?
Igen.
És spanyol. Akkor ő írta ezt.
Katalán, igen, egy barátjával, aki Tokióban él. Úgyhogy többször voltam én is Japánban vele, nagyon sokat teázunk, nagyon szeretjük a zöld teákat, tehát az egész életünket átissza valamennyire ez a japán filozófia, aminek része ez az Ikigai. Ugye mit jelent? Azt jelenti, hogy az élet cél, az életünk, meg az a része, ami segít abban, hogy felkeljünk reggel, és folytassuk tovább, akkor is, hogyha éppen valami nehéz nap áll előttünk. Ez a mot